Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindul a Baross Gábor vasútfejlesztési terv a kormány döntés alapján. Magyarország történetének egyik legnagyobb vasútfejlesztési programja lesz ez, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a következő 10-15 évben 3500 milliárd forintból újítják meg a hazai kötött pályás közlekedést. A cél egyértelmű, felszámolni a magyar vasút évtizedes lemaradását, korszerűsíteni az infrastruktúrát, új járműveket beszerezni, és megbízhatóbb, gyorsabb, kényelmesebb közösségi közlekedést biztosítani az utasok számára, ismertette a tárcavezető. Meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztése Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A megannyi fejlesztési terv között példaként említették, hogy 60 és Füzesabony között is óránkénti 160 kilométeres sebességgel mehetnek majd a vonatok, illetve hogy Miskolc környékén is Temtrain, azaz vasútvillamos létesülhetne. Egerben Felnémetig járhatnának modernebb vonatok segítve a helyi közlekedést, erre előkészületeket tesznek. A vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági, mondta el a tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot, több évtizedes lemaradást kell ledolgozni, tette hozzá. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását, fejtette ki. Szerintem a jelenlegi rendszer teljes mértékben illegitim. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a pártelnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Öthetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a nemzetközi piacokon ma reggelre, azokra a félelmekre, hogy tovább mélyül a közel-keleti válság. Londonban az északi tengeri Brent olajfajta hordonként jára $92.36 állt fél nyolc körül, ami $1.35-es 1,48%-os emelkedése a tegnapi zárószinthez képest. Az Egyesült Államok 11 egymás követő éjszakat támadta már Iránt. Tegnap újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét a monetáris tanács. A testület már az előző kamatvágás után további csökkentést helyezett kilátásba, amelyet a kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokkal indokolt. A kedvező hazai tényezők miatt megmaradt a monetáris politikai mozgástér, közölte a Magyar Nemzeti Bank elnöke a tanácsülését követően. Varga Mihály elmondta, az inflációs folyamatok a júniusban jelzetnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. A testület a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére lát teret, amelyről a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt, közölte. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt, derül ki a brit Financial Times cikkéből. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kár. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a kánikula okozta károk miatt, ez pedig nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesés. Kína nem a kiváltó oka az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak, hanem partner lehet azok megoldásában, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Lynch ilyen azt követően reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár múlt heti találkozójukat követően aggodalmukat fejezték ki a Kína és az Unió közötti kereskedelem kiegyensúlyozatlansága, az ipari támogatások és a yuan árfolyam politikája miatt. Végül az időjárásról. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, az Építészet Mesterei sorozatkönyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetről beszélgetünk. A könyv készítője Havas Gyöngyvér. Tartsanak velünk! Márti, miért különleges a mai adásunk? Miért különleges ez a könyvajánló, ez a heti könyvajánlónk?
Több szempontból is különleges. Talán ilyen témájú, műfajú könyvről még annyira nem is beszéltünk, de ami talán legkülönlegesebbé teszi ezt a beszélgetést, az az, hogy ez volt már olyan, hogy olyan szerzőnek a művéről, a könyvéről beszéltünk, ahol mondjuk egyikünk ismerte az adott szerzőt, de jelen esetben egy olyan ritka helyzet jött elő, hogy mind a ketten jól ismerjük a könyvnek a szerzőjét.
Igen.
Így mondjuk azt, hogy egy közös ismerősünk munkásságáról tudunk beszélgetni.
Valóban, tényleg, ahogyan te is említed, voltak már olyan helyzetek, amikor, hogyha egy kicsit így messzebbről indítok, hogy olyan művet hoztunk, aki még él, aki még kortárs, vagy esetleg tényleg mind a ketten tüzetesebben ismerjük a művét, vagy esetleg ismerjük a személyt, de hát tényleg most úgy álltak össze a csillagok, hogy mind a ketten ismerjük a szerzőt. Ki is az, és milyen művét hoztad, és miről fog szólni a mai adásunk?
Ugye a mai adásunk abban a szempontból is rendhagyó, hogy nem egy klasszikus irodalmi alkotást hoztunk, tehát nem egy regényről fogunk beszélgetni, hanem egy, mondjuk azt, egy tudományosan ismerett terjesztő kiadványról, mégpedig Havas Gyöngyvérnek a Nagy Virgil építészről szóló monográfiájáról, amely az Építészet Mesterei sorozatban jelent meg a Holnap kiadó gondozásában. Ebben a sorozatban nagyon sok nagy magyar építésznek az életművét feldolgozták már. Azt fontos kiemelni a sorozatról, hogy a sorozat minden egyes kötetét szakmailag magasan képzett ember írta, tehát azért a szakma írta, nem feltétlenül a szakma számára, azt úgy tudnám legérthetőbben megfogalmazni, hiszen ugye itt a könyv szempontjában nagyon fontos az ismeretterjesztés, a közérthetőség, de az is fontos, hogy itt ugye olyan építési életművek vannak feldolgozva, amelyeket korábban nem nagyon dolgoztak fel. Például a Gyöngyvér esetében is a közelmúltban védte meg a doktori disszertációját is Nagy Virgil munkásságából, tehát mondjuk azt, hogy neki így a szakmailag meg volt hozzá minden adottsága, hogy a Holnap kiadó felkérésére megírja ezt a kötetet, és egyébként ő ebben a sorozatban nem ez az első kötete, amelyet írt, ő írt már korábban Hild Józsefről is, aki szintén egri kötődésű is, és egyébként, hogy miért is beszélünk erről a könyvről, nem csak azért, mert egy közös ismerősünk munkássága, hanem azért is, mert ennek az építésznek, Nagy Virgilnek nagyon sok egyházmegyei, illetve egri kötődése van, tehát hogyha valaki majd kézbe veszi a könyvet, reméljük minél több emberhez el fog jutni, hiszen egyébként bármely könyvesbolt hálózatban hozzáférhető. Ez ugye tavaly évvégén jelent meg, hogy egy nagyon szép, esztétikus, rengeteg képpel, nagyon jó szerkesztésben megjelent könyv, hogy majd az olvasó is fogja látni, hogy milyen sok egri egyházmegyés kötődése van, egri kötődése is, illetve egri egyházmegyés kötődése is van az építész munkásságának.
Mit tudhatunk Gyöngyvérről? Ő ugye egy velünk egyidős hölgy, és hát azt is elárulhatjuk a hallgatóknak, mert korábbi adásainkból már volt erről szó, hogy mi is ismerjük egymást korábbról, egyetemről, Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jártunk mind a ketten, illetve Gyöngyvér is. Mit lehet róla még tudni? Hogyan jött az ő életébe, hogy megjelenjen ez a mű az ő keze alól?
Gyöngyvér is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán kezdte a tanulmányait, és utána én úgy emlékszem, hogy a művészettörténet minort végzett, és utána egyébként ez érdekes, hogy én az egyetemi éveinkben nem is ismertem őt. Tudtam, hogy ki, de hogy egyébként lehet, hogy soha nem is beszéltem vele. Én később ismertem őt meg jobban, amikor a leveltári kutatás miatt én már itt dolgoztam a Fegyházmegyei Leveltárba, és akkor ő jött kutatni, és akkor így felelevenítettük, hogy legalább látásból ismerjük egymást, meg nagyon sok közös ismerősünk volt, hiszen azért az egyetemi világhoz hozzátartozott az, hogy még ugye Pilis Csabán egy viszonylag zárt térben volt a kampusz, így az ember akaratlanul is nagyon sok emberrel megismerkedett, ha csak úgy nem, hogy minden nap láttam valakit, akkor már kialakult egy olyan ismerettség, és én azt gondolom, hogy számomra Gyöngyvér is ilyen volt, és én utána ismertem meg őt jobban így a szakmai munkássága során, és ő jelenleg a Képzőművészeti Egyetemnek a könyvtárában és leveltárában dolgozik, ő ott a leveltárnak lényegében a vezetője és a könyvtárnak az igazgatóhelyettese, és az ő érdeklődési köre az építészek munkásságára fókuszált. Ugye, ahogy említettem is, hogy korábban pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt jelent meg szintén ebben a sorozatban a Hild Józsefről szóló monográfiája. Ugye a Hild József neve talán sokak számára ismert, hiszen az egri székesegyháznak ő volt a tervezője, még ugye 1830-ban, ugye 31 és 37 között épült az egri székesegyházunk, de mellett Hild József számos más nagy monumentális épületet is tervezett, tehát ő a saját korának egy kiváló és nagyon ismert építésze volt. Ezzel szemben Nagy Virgil egy kevésbé ismert, mai szemmel kevésbé ismert építész, bár saját korában ő egy nagyon fontos és kiemelkedő szakmai tevékenységet végző ember volt. Viszont a közelmúlt, tehát mondjuk az elmúlt 50 évben az ő munkássága egy kicsit így háttérbe szorult. Igazából én is, hogy most így visszagondolok, hogy mikor találkoztam a nevével, nem vagyok benne biztos, hogy mielőtt Egerbe jöttem dolgozni, találkoztam az ő nevével.
Mi lehet az oka ennek, hogy ennyire nem ismerjük, nem ennyire közismert, még akár itt Egerben sem?
Hát ugye Hild József neve ki van írva a bazilikában a bejárati ajtó mellett. Nagy Virgil neve is szerepel a bazilikában a falon, csak egy olyan részen, amit nagyon kevesen látnak. Tehát így szerintem kevésbé jut el így a
nagy közönséghez.
A nagy közönség elé. Illetve ugye például Egerben is, ugye ő nem egy épületet tervezett, hanem egy épület belsőt. Sőt, ugye annak is egy részét. Ugye, hogyha valaki maga elé képzeli az egri székesegyházat, akkor azért egy, azt mondhatjuk, hogy kívül elég egységes, ugye klasszicista stílusú, viszont belül nagyon sok művészeti irányzat találkozik. Ugye ez abból adódik, hogy különféle korszakokban készült. Tehát ugye, ahogy mondtam is, megépült 1837-ben, ugye akkor felszentelték, viszont belül szinte egy üres székesegyház volt, és utána kezdték el berendezni. Ugye még pirkeriesek, az építetőiesek, akiről egyszer már beszélgettünk itt a mikrofonnál, mégpedig a róla szóló anekdota kötet kapcsán. Talán, ha valaki azt hallotta és emlékszik rá, akkor ugye tudjuk, hogy ugye pirkeriesek építettette az egri székesegyházat, akkor ugye 20 évig volt egriesek, és egyébként pátriárkaiesek volt, hiszen a velencei pátriárkából lett egriesek, és ugye Pirker felépítette, egyébként el is kezdte berendezni, tehát több oltárkép az ő esegsége alatt került ide, meg az ő megrendelésére.
Ez 1837 után van már, amiről ugye te beszélsz most.
Igen, hiszen ugye Pirker 1847 decemberében hunyt el, tehát neki még volt 10 éve a berendezésre, viszont ő meghagyta a végrendeletébe, hogy a érsek utódainak és a káptalannak hagyta meg feladatul, hogy fejezzék majd be és díszítsék tovább az egri székesegyházat. És akkor lényegében ott tartunk, hogy Pirker ugye meghal 1847-ben, aztán utána a következő 15 évben ugye sokszor gyűjtötték a pénzt, például a nagy orgonára, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy amikor elkészült a székesegyház, akkor visszakerült a régi barokk székesegyháznak az orgonája, mert az anyagi lehetőségek nem tették azt lehetővé, hogy egy monumentális orgonát építsenek oda. Úgyhogy ők saját maguk is tudták azt, hogy ez nem biztos, hogy így jó lesz, hiszen egy sokkal kisebb térbe tervezett orgon egy ilyen nagy térben hangzásvilágban nem fogja tudni azt adni, mint egy kisebb térben. És például ugye ez az 1860-as évek elejére valósult meg, 64-65-ben készült el az új orgona, és akkor még mindig ott tartunk, hogy belül szinte az oltárképek ott vannak, szobrok vannak, toborművek ott vannak, de a ma nagyon látványos kupolák, freskók hiányoznak. És erre egészen 1904-ig kellett várni, amikor is Samassa érsek megrendelésére Nagy Virgil megtervezte azt a látványt, amit lényegében ma láthatunk. Ugye ő egy építész volt, egy nyilván nem őt festette például a szentélynek a kupoláját, viszont az ő tervé alapján készült, illetve a nagy oltár is, ami ugye most nem szentségi oltárként van jelen, hiszen ugye a Szent Mihály oltár a szentségi oltár, de hogy a mai látványát is annak is ő tervezte, ennek meg is vannak a tervrajzai, sőt egyébként gyöngyvérmunkásságából tudjuk azt is, hogy ő kikutatta, hogy milyen reneszánsz előképeket használt, hogy milyen motivumokból ihlette azt a szimbólumrendszert, amit ő használ, és utána ő a nagy kupola és a szentély közötti területre is készített terveket, illetve még a baszilika nagy kupolájára is, viszont ezek már nem valósultak meg. Ugye szintén ugye ez mindenkorban előfordult, és hogy mindenki szerette volna befejezni, de ugye az anyagi lehetőségek sosem voltak jók, hiszen azért tudjuk, hogy ugye 1904 és 10 között azért sok minden történt, ugye a szentélynek a mai látványa körülbelül akkor alakult ki, bár ugye a karorgona az 1912-es, viszont utána kitört az első világháború, így Nagy Virgil hiába tervezett még továbbra is az egri székesegyházzal kapcsolatban, de ugye nem tudták ezt megvalósítani, és meg a 20-as évekből is vannak olyan levelezések, hogy ő megírta, hogy milyen terveket készített, és hogy ő szívesen folytatná, de ugye erre már nem volt lehetőség, mert ugye tudjuk, hogy 1912 után is a következő ilyen nagy díszítési hullám, az csak 1945 után, még pedig 49-50-ben történt, amikor is ugye a nagy kupola és a hátsó kupola elkészült, ugye a Takács István festette.
Második világháború után kellett, akkor ugorjunk most. Igen. Az időben.
Igen. Viszont ami fontos, amit szintén Gyöngyvér könyvéből megtudhatunk, hogy is került Egerbe. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egyébként nagyon jó a könyvnek a felépítése, mert nem csak egy szakmai életművet tudunk belőle megismerni, hanem az embert is. Tehát, hogy milyen volt Nagy Virgil. Egyébként a családjáról is nagyon sok mindent megtudunk, a munkásságáról, a tanítványairól, hiszen arról még nem beszéltünk, hogy ő egy tanárember volt. Ő az ókori építéstan tanszékének volt a nyilvános rendes tanára, ami azért ebben az időszakban egy nagyon fontos pozíció volt, hiszen ő még ugye a Király József Műegyetemen tanult, és ugye nyilván akkor még azért az egyetemi rendszer teljesen máshogy nézett ki, mint most, azért nem úgy voltak így az egyetemek szétosztva, mint ma, hanem akkor azért még nagyon sok szakterület sokkal inkább kialakulóban volt, mint ahogy most van. Tehát például mondjuk az, hogy ma a képzőművészeti egyetemről tudjuk, hogy milyen, de pont egyszer Gyöngyvér mutatta be, hogy ugye régebben ugye külön képezték a nőket, és külön a férfiakat, és külön könyvtárterme volt a nőknek, külön volt a férfiaknak, külön tanították nekik a rajzot. Tehát, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes világ volt, és ezt nagyon jól bemutatja a könyvben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk mai olvasmányajánlónkat. Mai alkalommal egy különleges kötetről beszélgetünk. Nagy Virgil munkásságát mutatja be, az Építészet mesterei sorozat egyik kötete. És a műsorunkban már beszéltél egy kicsit az Egerhez kapcsolódó fűződéséről. Na de ki is volt ez a Nagy Virgil, mit lehet róla tudni, milyen különlegességeket mutatnál be, akár amit a könyvből tudtál meg?
Nagy Virgilről nagyon sok mindent meg lehet tudni, ahhoz képest, hogy mondjuk egy átlagember mit tud, tehát hogy én is most saját magamból indulok ki, hogy ahogy így említettem is, nagyon keveset tudtam korábban az ő munkásságáról, mielőtt itt ugye elkezdtem volna dolgozni, és hogy említettem is, azért több kötődése van, tehát azért, ha az ember egy építész nevével sokszor találkozik, akkor azért talán elkezd egy kicsit érdeklődni iránt, hogy mégis ki volt ő. És hogyha valaki ebben szintén megfogalmazódik ez a kíváncsiság, akkor nagyon jól fel van építve a könyv, hiszen a könyvnek egy igen nagy része az elején az ő életútjáról szól, a családjáról, az iskoláiról, egyetemi tanulmányairól, a korai munkáiról, hiszen ha megnézzük, akkor nagyon színes munkássága volt, külföldön is tanult, és utána pedig az oktatói pályájáról, hiszen az ő életében nagyon fontos volt az oktatói tevékenység. Egyébként ebben az időszakban azért nagyon sok olyan nagy építész volt, aki nem csak tervezett, hanem tanított is. Ugye nagyon sok olyan nagy építésznek a nevét talán ismerjük, fennmaradtak, akik valami komolyabb nagy épületet terveztek, viszont ha megnézzük az akkori egyetemi rendszert, akkor rengeteg órát tartottak rengeteg diáknak, akár a következő korszakoknak a nagy építészeinek is a mesterei, és ugye, ahogy mondtam is, ugye az ókori építéstan tanszéken dolgozott, ott tanított, ami ugye nyilván most belegondolok, hogy ókori építéstan, és ugye ő tervezte a Bazilika szentélyét, de majd beszélünk róla, hogy még egyébként miket tervezett, mert egyébként nem csak szakrális épületeket, hanem világi építményeket is tervezett. Gyöngyvér nagyon jól kifejti, és nagyon jól bemutatja az ő tanítási tevékenységét, mert Nagy Virgilnek nagyon fontos volt a tanítás, tehát az ő életében az kiemelt szerepet játszott, talán még egy kicsit fontosabb is volt, mint a tervezés, és ugye neki voltak egyházi megbízásai is, egyéb egyházművészeti megrendelései is, és azon kívül számos világépületet is tervezett. Például ebből az egyik legismertebb a Szabadsághíd, ugye régen Ferenc József híd néven vált ismerté, de egyébként a korábbi Erzsébet hidat is ő tervezte. Nem csak Budapesten, vagy Egerben, vagy itt ezen a környéken, hanem akár Békés Csabára is tervezett, illetve a mai határon túlra is, és nem csak katolikus templomokat tervezett, alakított át, hanem akár még zsinagógát, vagy ortodox templomot is. Tehát azért ebben a korban az építészek általában ilyen nagyon színes palettán dolgoztak, és kicsit visszatérjünk ahhoz, hogy hogyan is került ő Egerbe. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi alapján választhatták ki annak idején, hogy Nagy Virgil tervezze.
Igen, ezt én is akartam tőled kérdezni, hogy alapvetően ő nem egri ember volt, vagy lehet, hogy korábban nem is volt egri kötődése ide?
Hát ugye azért, mert valaki Egerben dolgozik, az nem azt jelenti, hogy bármi egri kötődése is igen. van. Ugye Hild Józsefnek sem volt semmi kötődése. Nagy Virgil egészen pontosan Temesváron született, egy kicsit arrébb. Egyébként egy nagyon komoly értelmiségi családba született, tehát nyilván az, hogy ebben a korban felsőoktatásban ráadásul ilyen fontos egyetemre járt, azért az nyilván ahhoz kellett, hogy megfelelő családi háttér. Viszont az első munkája, az első egyik legfontosabb munkája nem csak az egyház megyében, hanem az ő életművében is, a mai nyíregyházi Székesegyház, amit a saját korában Samasra templomnak hívtak. Ugye azért hívták Samasra templomnak, hogy a Samasra József egri érsek után, ugye ő építette ezt a templomot, ez 1902 és 4 között épült, tehát hogyha így visszagondolunk, ugye mondtam, hogy 1904-ben tervezte az egri székesegyháznak a szentélyét, nyilván ugye ő már letette a referenciát a Samasra templommal.
A nyíregyháza kapcsán, ugye?
Így van, és valószínűleg sose gondolta, hogy az egyszer társszékesegyház lesz, hiszen ez egy városi plébánia templomnak épült. Ma meg ugye a Debrecen nyíregyházi egyházmegyének a társszékesegyháza, ami azért egy nagyon fontos rang egy templom életében. És még ezen kívül egyébként a Jászkíséri templomot is ő tervezte, aminek meg az az oka, hogy az azt építető kanonok, Folti János ugye egri székesegyházi kanonok volt, tehát ők itt együtt dolgoztak a székesegyházban, tehát ugye nyilván neki is onnan jött az ötlet, hogy akkor vele tervezteti meg a szülőfalujának a templomát, vagy akár még kiemelhetnénk a Törökszent Miklósi templomnak az átalakítását is. Hogyha valaki ezeket a helyeket megnézi, vagy akár csak a könyvet lapozgat, vagy a képeket nézegeti, lehet látni, hogy egyébként mennyire megjelennek ugyanazok a stíluselemek, ami mondjuk Gyöngyös esetében nem jelenik meg. Ugye Gyöngyösön a Szent Bertalan templomot nem ő tervezte, viszont amikor 1917-ben ott volt egy nagy tűzvész, akkor a torony leomlott, mert ugye leégett, és akkor helyre kellett állítani, és például a korábbi felújítás előtti állapot az is az ő munkásságához tartozik. Ezt most azért így emeltem ki, hogy pár évvel ezelőtt a torony sisakot lecserélték, és lényegében akkor kapta vissza az eredeti formáját, de korábban a szűkös anyagi lehetőségekhez mérten a Nagy Virgil tervei alapján próbálták megvalósítani a helyreállítási terveket, tehát ebből is úgy arra tudunk következtetni, hogy azért lehet, hogy neki semmi kötődése nem volt az egri egyházmegyéhez, de a korábbi nagy egyházmegyében azért számos helyen letette ő a lábnyomát. Tehát, hogyha a 93 előtti egyházmegyét nézzük, ugye ezt most azért emelem így ki, mert ugye Addi Nyíregyháza is hozzánk tartozott, akkor ezért az ő építészeti munkásságában több olyan kiemelkedő alkotás is van, amely egyházmegyénkhez kötődik.
Mit lehet még tudni a kötetről, a könyvről? Ugye említett, hogy nem csak szakrális témában vagy területen volt jelen, nem csak ott dolgozott, hanem világi területen is, és ugye nyilvánvalóan, ami nekem is feltűnt, ugye Szabadsághíd, nagyon sokan ismerik, tehát hogy én azt gondolom, hogy beugrik az embernek a képe, még hogyha nem is Budapesten él, vagy a fővároshoz kötődik, azért az egy hatalmas munka az is, nem csak a szakrális munkái. Mit lehet tudni még az ő életéről? Mit emelnél még ki magából a kötetből?
Ugye ez fontos lenni, hogy az ő életének egy igen jelentős része az az úgynevezett boldog békeidőkben volt, amire inkább mondhatnánk azt is, hogy a dualizmus korának volt az egyik fontos építésze, ami abban a szempontból fontos tényező, hogy ebben az időszakban, ugye 1872-ben létrejött Budapest, és utána rengeteg építkezés, fejlesztés valósult meg a fővárosban, többek között a hídépítések is, tehát mondjuk lehetne ma is, hogy egy építész tervez egy hidat, csak lehet, hogy nincs rá igény, vagy nincs rá megrendelés. Ő pont egy olyan korban élt, amikor neki erre volt lehetősége, és ugye neki több olyan alkotása is van, amelyet ma már nem látunk, és Gyöngyvér munkásságának köszönhetően nagyon sok olyan fotót összegyűjtött, amely ma már nem látható épületekről, hidakról mutat be ábrázolást, és például pont kinyitotta az egyik oldalon, ahol az Erzsébet híd, a korábbi Erzsébet híd, az általa tervezett Erzsébet hídról egy nagyon jó fotót sikerült neki beszerezni, ami 1935-ös állapot, tehát ugye tudjuk, hogy amikor Budapest ostroma volt, akkor ugye felrobbantották a hidakat, tehát ez lényegében 10 évvel a megsemmisülése előtt készült, és itt lehet is látni, hogy hasonló elemek vannak rajta, és hasonló a stílusa, mint a Szabadsághídnak, hiszen nem véletlen egy embernek az alkotása, mert egyébként ugye nyilván egy csomó, tehát így több építésznek, hogyha az emberi nézegeti alkotásait, akkor azért lehet látni olyan elemeket, amik ilyen visszatérő elemek.
Persze.
Tehát ugye most Egerben kiemeltük a székesegyházat, de egyébként az angol kisasszonyok kápolnájával is ő tervezte az oltárt, sőt ott egyébként volt egy szószék is korábban. Volt egy ambó is, ami átkerült a mai Minorita templomba, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy legalább 3 helyen van Egerben neki olyan alkotás, amit
kézlenyomata.
Színűleg az átlagember észre se vesz, meg nem is gondol arra, hogy ezek hogy kerülhettek így különféle helyekre. Ugye nyilván itt a történelmi körülmények hozták azt, hogy nem feltétlenül minden ott van, ahol korábban volt. És egyébként így a könyvet lapozgatva, szerintem nagyon jó fotókat sikerült nekik összeválogatni arról, hogy tényleg így a régi korokat párhuzamba lehet állítani az új korral. Tehát ez mindenképpen a könyv mellett szól, hogy egy óriási képanyagot gyűjtöttek össze, és például a korabeli Budapest látképét is, és a korabeli Budapestről nagyon jó fotók vannak. Talán már egyszer korábban beszéltünk egy másik adásban a régi Budapestről.
Igen, ebből sorozat volt róla, igen, igen.
Igen, amikor Budapest 150 évforduló volt, akkor ugye ez a könyv még nem volt, ebben nagyon sok olyan képet látunk, amit akkor még nem láthattunk, mert akkor nem gyűjtötték össze. És egyébként aminek fontos kiemelni, hogy a Gyöngyvér úgy építette ezt fel, meg úgy gyűjtötte össze, hogy ugye vannak benne fotók, távrajzok, ilyen festett rajzok, tehát nagyon látványos elemek vannak, tehát hogyha ezt bárki kézbe veszi, akár mint egy album úgy is lehet lapozgatni, de egyébként egy nagyon jó stílusban megírt, könnyen befogadható szöveget tár az olvasó elé, és a könyv végén pedig a középületeket mutatja be, amelyeknek egyrészt ugye már nem a mai Magyarország területén van, például mondjuk a Losonci Városháza, de akár olyan tervekkel is foglalkozik, amelyek nem valósultak meg, hiszen ugye minden építész életében ma is úgy van, hogy van egy tervpályázat, jelentkezik rá, készít egy pályaművet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Hát Nagy Virgil esetében, hogy egy nagy épületet emeljünk ki, ami nem valósult meg, ő például pályázott a Szépművészeti Múzeum tervezésére is, nagyon sokan, akkor a legnagyobb építészei jelentkeztek arra. Meg is maradt egyébként az ő terve, ráadásul nem is Budapesten, hanem nálunk.
És ezt is láthatjuk a könyvben?
Igen. Egyébként meg ebből a rajzból az eredetén nálunk van a levéltárba. Nálunk nagyon sok Nagy Virgil rajz van, ami annak köszönhető, hogy ahogy ugye mondtam is, hogy az egyházmegye több helyén épített, hogy ezt elküldte referencianyagként.
És eredetiben akkor látható nálatok?
Igen, mert ezt ő nagyon szépen passzpartúra felrakatta, és ezek így megmaradtak. Így pont a közelmúltban Gyöngyvér könyvem megjelenése kapcsán, ugye többen is találkoztak ezekkel a rajzokkal, és többen is így megkeresték intézményünket, akár a Szépművészeti Múzeum irányából is, hogy ott is most majd lesz egy évfordulós kiadvány, hogy ők is összegyűjtik az összes távariációt, hogy miből lehetett választani annak idején, és akkor ők kispel nagyon örültek annak, hogy írásos dokumentum volt arról, hogy kik jelentkeztek, csak ugye náluk ezek nem maradtak meg, hiszen ugye ott is háborús sérüléseket szenvedett a gyűjtemény, és hogy nagyon örültek neki, hogy egy olyan intézménybe a gyűjteményi kör szempontjából nem is kellene, hogy meglegyen, mégis megőrizték az utókor számára. Sokszor megkérdezték, meg már többen megkérdezték, hogy miért pont nálunk van, hát valószínűleg azért, mert elküldte. Hát mint ahogy ma is referencia munkákat szoktak küldeni a tervezők, ez régen is ugyanígy volt, és egy nagyon jó minőségű rajzokat küldött, aminek köszönhetően ezek még így 120-130 év távlatából is megvannak.
Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aprólékosan bemutattad tényleg ezt a könyvet, és hatalmas tudásanyag van benne, és hatalmas tudásanyag van nálad is a fejedben, és hogy ezt mindig megosztod ilyen őszintén és közérthetően a hallgatókkal, ezt köszönöm szépen. Havas Gyöngyvér könyvét mutattuk most be, akit mind a ketten ismerünk, és nagy szeretettel ajánljuk az olvasók kezébe. Egy picit más témában, mint amit szoktunk hozni, nem szép irodalom, de azt hiszem, hogy egy könnyed olvasmány és hatalmas képanyaggal, ahogy említetted te is. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk az Építészet Mesterei sorozatból megjelent Nagy Virgilről szóló kötetről, amelyet Havas Gyöngyvér készített. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Szent Háromság vasárnapjának vesperás himnusza az esztergomi breviáriumban az Európa szerte elterjedt O Lux Beata Trinitas című tétel. A középkori latin nyelvű esztergomi breviárium alapján készült Énekes Zsolozsma című sorozatban azonban mégsem Szent Háromság vasárnapjának liturgiájában találjuk meg, hanem az évközi diurnáléban. Abban is a szombati vesperásnál választható darabként. Innen idézem most magyar szövegét. Ó háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló, már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. tiéd a reggel éneke, és este téged kérlelünk, téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát, és egyszülöttjét, szent fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké szüntelen. Ámen. Csak természetes, hogy a himnusz latin gregorián változatából a katolikus komponisták számtalan feldolgozást készítettek. De a protestánsok sem maradtak le az ének feldolgozásával. Csak hogy ők több utat jártak be. Johann Sebastian Bach Luther Márton német átköltését és egyszerűsített dallamváltozatát vette alapul négy szólamú koráljához. Ezt korábbi adásunkban már hallhatták hallgatóim. Mai műsoromban az O Lux Beata Trinitas protestáns feldolgozásainak másik útját szeretném bemutatni. A 17. század második felében, a java barokk időszakában, német nyelvterületen a legnagyobb organista Dietrich Buxtehude volt. Az észak-német organaépítészet és organaművészet igen virágzó korszakát élte abban az időben. De a Lübeckben tevékenykedő organista zeneszerzőnek ezen belül is kiemelkedő jelentősége volt. Annyira, hogy a fiatal Johann Sebastian Bach gyalogszerrel, lovaskocsival, mikor hogy, Arnstadtból zarándokolt el az észak-német mesterhez. Csak mihez tartás véget? A két város között légvonalban is 330 kilométer a távolság. De Bachnak több mint 400 kilométer volt a peregrinációja. Egyébként még éppen idejében ment Buxtehudéhoz tanulni 1705-ben, aki két évvel később halt meg. Buxtehude, csak úgy, mint az előző német egyházzenész komponista generációk, kitűnően elsajátította az egyházi koncertó és a kantáta Itáliából importált stílusát és műfajait. Éppen ezt tükrözi a zeneszerző O Lux Beata Trinitas himnusz feldolgozása is. Buxtehude csakis a latin himnusz szöveget dolgozza fel, tehát csakis a szöveget, a gregorián vagy a luteri dallamot nem. Kizárólag a saját zenei invenciójára hagyatkozik. A kompozícióban egy tipikus kisegyházi koncertót üdvözölhetünk, amelyben ráismerhetünk az olasz inspirációra, de Buxtehude egyéni stílusára is. A két szoprán énekeshez kis létszámú hangszeres csoport csatlakozik. A kottában a következőt látjuk. Három violino, mondjuk hegedűnek, fagottó, szoprán 1 és 2, basszó continuo. A Margaréta konszort felvételén azonban egy viola da gamba együttest hallunk, egy konszortot, ami azt jelenti, hogy a hangszercsaládból minden hangfekvésben megszólal egy-egy instrumentum. 11 ütemes hangszeres bevezetőt hallunk a mű elején, szinfoniát. Ez a rövid szakasz 4/4-ben van. Következő szakasz, amelyben belépnek az énekesek a himnusz szöveggel, hármas lüktetésben, 6/8-ban van. Ezt a váltást a metrumban nem csak a zenei kontraszt indokolja. Az új lüktetés a szöveget is szemlélteti. A Szent Háromságról van szó. A zenei ellentét azonban a szövet megváltoztatásában is megmutatkozik. A hangszeres bevezető tömör akkordikus hangzása után most fellazul, szellősé válik a szerkesztés. Az énekes szólamok rövid motívumokkal utánozzák egymást, közös éneklésükbe, felelgetésükbe a hangszerek kis közjátékokat iktatnak. Kisegyházi koncertó tipikus zenei elemei ezek. Csak úgy, mint az echo, visszhang, amelyet Buxtehude a harmadik-negyedik verssor feldolgozásában alkalmaz a hangszeres együttesben. A második verszakot a második szoprán egyedül énekli a basszó kontinuóval és egyetlen hangszeres közjátékkal. A személyes név más, a latin te szócska sokszori megismétlése nagyon hangsúlyossá teszi a megszólítást. Magyar megfelelőjében tiéd a reggel éneke, és este téged kérlelünk, téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. A harmadik verszakban, a doxológiában, vagyis a Szent Háromság dicsőítésében mindkét énekes énekel. A dicsőítést trombita fanfár motívumok szemléltetik. Ötletes szövegfestést alkalmaz Buxtehude az Eiusque Soli Filio sornál az ő egyetlen fiának. Az Eiusque Soli öt szótagját a két énekes uniszónó egy hangon énekli, és csak a filiónál válik ketté a két szólam. Mintha csak azt akarnám mondani, hogy a fiú az atyától született, és vele egy lényegű. Lehet, hogy egy ilyen zenei részlet megvilágítóbb néha, mint öt hittanóra. S persze, amikor a harmadik isteni személyhez érünk a szövegben, gyors mozgású motívumok következnek, szemléltetve a Szentlélek lobogó tüzét. Thank you. manunk most szócskát pontszerűen egymástól élesen elválasztott akkordokkal szemlélteti Buxtehude a most és örökké szüntelen szakaszban. Ezeket az akkordokat a teljes együttes tutti adja elő. Terjedelmes szakaszt kap az ámen szócska feldolgozása. Ez a rész ismét négy negyedben van, hogy mintegy keretezze a darabot. Még érdekesebb azonban, hogy egy négy ütemes, folyton ismétlődő basszus témára építve bontakoztatja ki Buxtehude a zenei anyagot, amely természetesen az énekes és hangszeres szólamokban közben változik. Ez a zenei megoldás a basszó ostinátó, ismétlődő basszus. Az ámen feldolgozásában 8-szor hangzik el a basszus téma. A Neuma műsorában Bach 12. kantátájával és Purcell Dédó búcsújával kapcsolatban hallottak már róla hallgatóim. Mind a sakon, mind a passzakália ide tartozik, márpedig Buxtehude orgonás művészetében ezeknek a műfajoknak is mestere volt. Most, hogy ízekre szedtem a művet, hogy a finomabb részletekre is rávilágítsak, hallgassuk meg egészben Buxtehude O Lux Beata Trinitas című darabját. A holland Margaréta konszortot Marit Broekroelofs vezeti. Észre fogják venni hallgatóim, hogy egy koncertfelvételt illesztettem be. A kevés és alig hallható esetlegességgel együtt is remek előadást élvezhetünk. Figyelemre méltó az is, hogy milyen gazdagon látják el a legkülönfélébb díszítésekkel a zenei anyagot mind az énekesek, mind a hangszeres zenészek. A kotta ehhez a szép élő előadáshoz képest mindössze egy csupasz váz. Ezzel búcsúzom, Isten áldja Önöket!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.